Mielőtt az üzenetemet elkezdeném, egy nagyon fontos információt szeretnék elmondani nektek. Nektek is, akik itt vagytok most ebben a teremben, de elsősorban neked, aki az interneten keresztül nézel. Április 1-én, húsvét vasárnap délutánján el fogok kezdeni egy felfedező kurzust, egy bibliai felfedező kurzust Győrben. És ezt mondom nektek, és mondom neked, aki az internet előtt állsz, vagy ülsz, hogy ha van olyan barátod, rokonod, ismerősöd, aki Győrben vagy Győr környékén él, és Isten után vágyik, vagy hitre vágyik, vagy Isten kereső, akkor kérlek, hogy hívd fel a figyelmét erre, és szólj neki, hogy húsvét vasárnapján délután, április 1-én Győrben elkezdek egy bibliai felfedező kurzust. Ez egy 10 hetes klubsorozat lesz. Mindig vasárnap délután lesznek az összejövetelek, 4 órától körülbelül 7 óráig, és lehet kötetlenül beszélgetni, közösséget építeni, egy kis tea, sütemény mellett, és minden vasárnap délután el fog hangzani egy 2x45 perces előadás a hit alapjairól, az Istennel való kapcsolat alapjairól. Ez egy nagyon jó sorozat, nagyon sokaknak segített már abban, hogy hitre találjanak, hogy Istennel kapcsolatot találjanak. Úgyhogy ha van ilyen ismerősöd, vagy te magad Győrbe vagy a környékén laksz, akkor szeretettel várlak. A helyszín Győr belvárosában található, a konferencia hotel, az Apor Vilmos püspök tere 3 szám alatt, és várunk ott szeretettel. És nektek is mondom, akik itt vagytok, hogy ha van olyan ismerősötök, akkor hívjátok, küldjétek, jelezzétek neki. Lesz Facebook esemény róla hamarosan, hogyha van valamilyen kérdésed az internet előtt, akkor írj egy megjegyzést alul a videó alá, vagy küldj egy e-mailt az info@vekker.eu e-mail címre, és akkor igyekszünk választ adni neked, útbaigazítást adni. Hát ennyi volt akkor a közérdekű információ, és akkor szeretnék belekezdeni a mai üzenetembe. A mai alkalommal az Isten dicsőítéséről szóló sorozat 3. részéhez érkeztünk. Úgy hiszem, hogy az előző 2 vasárnap, az előző 2 részben nagyon fontos dolgokat ismertünk meg, és beszélhettünk meg Isten dicsőítésével kapcsolatosan. 4 lényeges kérdést tárgyaltunk. Az első az volt, hogy mi a dicsőítés, mit jelent Isten dicsőíteni. A második kérdés az volt, hogy hogyan élhetünk imádó életet, hogyan alakíthatunk ki egy imádó életformát. A harmadik kérdés az volt, hogy miért dicsérjük Istent, mi a motivációnk, mi az okunk arra, hogy őt dicsőítjük. És a negyedik kérdés pedig az volt, hogy hogyan tegyük ezt, hogyan dicsőítsük őt. A mai alkalommal egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. Egész héten sokat gondolkodtam rajta, és úgy azon a szívemben, hogy annyira szeretném, hogy ezt megértsétek. Arról szeretnék ma beszélni, hogy mi történik valójában akkor, amikor Istent dicsőítjük, illetve hogy milyen következményei, milyen gyümölcsei eredményei lehetnek a valódi Isten dicsőítésnek az életünkben. Szeretném, hogyha betekinthetnénk a színfalak mögé. Szeretném, hogyha ma meglátnátok, hogy az Isten tiszteleteinken a dicsőítés az nem egy liturgiai esemény. Az Isten tiszteleteinken a dicsőítés az nem egy zenei esemény. Az Isten tiszteleteinken a dicsőítés az nem egy lelki vagy pszichés esemény, hanem egy szellemi esemény, egy szellemi cselekmény. És annyira fontos, hogy mi, akik megismertük Jézust, akik rendszeresen összegyűlünk azért, hogy őt tiszteljük, lássuk, értsük, hogy mi is történik valójában, és mit teszünk akkor, amikor Istent dicsőítjük. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani nektek, hogy a dicsőítés és Isten közelsége szorosan összetartozik. A dicsőítés és Isten közelsége szorosan összetartozik. Amikor egy tiszta szívű, jó akaratú ember átéli Istennek a jelenlétét, akkor önkéntelenül is automatikusan imádni kezdi őt. Nem tud más tenni, mert Isten lénye ezt váltja ki belőle. És viszont is igaz, amikor egy jó akaratú, tiszta szívű ember elkezdi imádni Istent őszintén, akkor óhatatlanul is Isten közelségét át fogja élni. Tehát Istennek a közelsége és a dicsőítés az szorosan összetartozik, mondhatnám azt is, hogy elválaszthatatlan egymástól. Szeretnék most egy picit betekintést adni nektek a mennyei Isten tiszteletbe, utána röviden egy picit az ószövetségi Isten tiszteletbe, majd az újszövetségi Isten tiszteletbe. Így fogunk eljutni addig, ahol mi most vagyunk. Hihetetlenül tanulságos ez. Kezdjük a mennyei istentisztelettel. A Jelenések könyvében, a 4. fejezetben olvasunk arról, amikor János apostolnak elragadtatásban volt része, és Isten megadta neki azt az ajándékot, hogy bepillanthatott a mennyei trónterembe, Istennek a trónjához. És a Jelenések könyvének a 4. fejezetében, illetve az 5. fejezetben is leírta, legalábbis megpróbálta leírni, hogy mi az, amit ott látott. Mindjárt fel fogjuk olvasni, és hallani fogjátok, érzékelni fogjátok, hogy keresi a szavakat. Hogy nehezen tudja leírni azt, ami ott van, mert nincsenek rá földi fogalmak. Mert ami a mennyben létezik, azt nem nagyon lehet hasonlítani semmilyen földi dologhoz. Sok szép dolog van a földön, de semmi sincs olyan, ami hasonlítható lenne a mennynek a dicsőségéhez. Tehát a Jelenések könyve 4. fejezet így szól. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, vagy szellemben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. Ugye látjátok, hogy látszott hasonlónak, keresi a földi azonosságokat, amihez tudná hasonlítani, ilyen drága köveket említ, aminek különböző színeik vannak. És azt mondja, hogy hasonlónak látszott hozzá. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 szelleme. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. És a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Mielőtt folytatnám, szeretném hangsúlyozni nektek, hogy ez nem egy elképzelés. Ez nem valami jó fantáziájú szerzőnek az elméjéből pattant ki, hanem egyszerűen a valóságot írja le. Tehát szeretném, hogyha tudd, hogy ez van a mennyben. Most is. Ebben a pillanatban, amikor itt vagyunk, itt ebben a teremben, és hallgatjátok ezt, és én olvasom, ez van. Ez az igazság. Ha elragadtatnál szellemben, te is úgy, mint János, és ott lennél, és oda belépnél, ezt látnád. Ez a valóság. Ez így van. Menjünk tovább, és nézzük az 5. fejezetnek a 11. versétől, hogy mit látott még János itt ebben a mennyei istentiszteletben. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak, hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány. Hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi széken ülőjé és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény pedig így szólt, ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Ez nagyon erőteljes. Amit látunk ebből a leírásból, hogy Isten közelsége és a dicsőítés szorosan összetartoznak, és elválaszthatatlanok egymástól. A mennyben Isten trónját folyamatos imádat és dicsőítés veszi körül. Nem azért, mert Isten ezt megköveteli magának, mint hogyha ő egoista lenne, hanem azért, mert az ő lénye, az ő lényének a nagysága, ereje, dicsősége, fensége egyszerűen imádatot vált ki azokból a teremtményekből, akik ott vannak. Tudod, amikor egy ember Isten közelségébe kerül, akkor egyszerűen olyan hatással van rá Istennek a közelsége, hogy megváltozik. Nem tud ugyanaz az ember maradni. Attól függően, hogy valaki Isten kereső, vagy Isten tagadó, Istenben bízó, vagy Isten ellen lázadó, ellentétes hatást vált ki belőle Istennek a közelsége. Azok az emberek, akik amúgy Isten ellen lázadnak, elutasítják őt, és átélik Istennek a közelségét, ők általában megrettennek, megijednek, kétségbe esnek. Azok az emberek pedig, akiknek a szívében keresés, nyitottság, őszintesség van Isten felé, azok megilletődnek ugyan, de mégis imádatba törnek ki. Istennek a dicsőítésébe. Nézzük egy picit az igét, hogy mit látunk benne. Azt figyeltem meg, hogy ugye ott van a trón, próbáljátok elképzelni. Ott van a centrumban a trón. Az atyának a trónja. Nem tudja leírni János azt, hogy milyennek látta őt, de ott van Isten. És ott van mellette a bárány, a fiú. És azután ilyen koncentrikus körökben távolodva, bővülve különböző szereplőket látunk. És azt figyeltem meg, hogy ebben a leírásban négy kör található a trón körül. Az első, akik a trónhoz legközelebb vannak, az a négy élőlény. Így van? Akiknek hat szárnyuk van. Kettővel az arcukat takarják be, kettővel a lábukat, kettővel lebegnek. Ők az első kör, a primér kör. A második körben van 24 trón, és a 24 trónon ül 24 vén, akik nyilván fontos személyiségek Isten országában. Azután a 24 vénen kívül a következő körben van 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000 angyal, 110 millió angyal. És azután a negyedik körben ott van minden teremtmény. Így mondja a Biblia. Hogy minden teremtmény. Látjátok? Hallottam, a trónus, az élőlények és a vének körül voltak az angyalok, és azután pedig minden teremtmény. És figyeljétek meg, hogy mit csinálnak ezekben a körökben az ott lévők. Mit csinálnak? Dicsérik Istent. Nagyon érdekes ez a dolog. Minél közelebb vagy a trónhoz, annál magától értetődőbb, hogy imádod Istent. Az a négy élőlény, aki ott volt, egyszerűen folyamatosan dicsérte Istent. Szóval minél közelebb vagy a trónhoz, annál magától értetődőbb, hogy imádod Istent. Minél közelebb vagy a trónhoz, annál jobban fogod imádni Istent. Nem tudsz mit csinálni. Annál jobban feltölt, fellelkesít. A harmadik, hogy minél közelebb vagy a trónhoz, annál folyamatosabban fogod Istent imádni. Ott volt az a négy élőlény, és azt írja róluk a János, hogy ezek éjjel-nappal, szüntelenül csak imádják az Istent. Ott vannak közvetlenül, és nem tudnak semmi más csinálni. És ez nem unalmas számukra, nehogy azt higgyétek, hanem egyszerűen olyan szinten feltölti őket, energizálja, olyan szinten boldogok ettől, hogy nem is akarnak más csinálni. Folyamatosan, szüntelenül, éjjel és nappal imádják az Istent. Nézzük, hogy mi történik a második körben, a 24 vénnel. Amikor a 24 vén meghallja, hogy ezek az élőlények mit csinálnak, leszállnak a trónjukról, leborulnak a trón előtt, és leteszik a koronáikat. És ők is elkezdik magasztalni Istent. Ugye ezt olvastuk az előző, a negyedik fejezetben. Tehát reagálnak. Akkor mit csinál a 110 millió angyal, amikor meglátják, hogy a vének leborultak, és letették a koronájukat, ők is kitörnek az imádatba. És elkezdik magasztalni a trónon ülőt és a bárányt. És azután, amikor a minden teremény meghallja, hogy a 110 millió angyal elkezdi dicsérni az urat, akkor ők is elkezdik dicsérni az urat. Tehát egy láncreakció indul be. A tróntól, mint amikor egy követ bedobsz a tóba, és tudod, mi történik? Beesik a kő, és akkor elindul a hullám kifele. És egyre távolabb gyűrűzik. Nos, ugyanígy van a dicsőítés a mennyben. Ez fantasztikus. Isten közelségének az átélése, az imádatot vált ki az Istent szerető teremtményekből. És viszont Isten imádása az ő közelségének az átéléséhez vezet. Ez egy szellemi törvényszerűség. A tiszta szívű emberek minél közelebb kerülnek Istenhez, annál inkább imádják őt. És viszont minél inkább imádják őt, annál közelebb kerülnek Istenhez. Ha tiszta szívű ember vagy, akkor Isten közelsége imádatot fog kiváltani belőled. Hogyha tiszta szívű ember vagy, akkor Isten imádása Isten közelségének az átéléséhez fog vezetni nálad is. A közelségtől függ az imádás, és az imádástól függ a közelség. Menjünk tovább, és egy picit pillancsunk bele az ószövetségi Isten tiszteletbe. Nagyon érdekes. Meg fogjátok látni, hogy ami az Ószövetségben történt, onnantól kezdve, hogy a Szent Sátor megépült, szóval ami az Ószövetségben történt az Isten tiszteletben, az pontosan annak a képmása, ami a mennyben zajlik folyamatosan a trón körül. Amikor Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, és a pusztában szövetséget kötött velük, adta nekik a 10 parancsolatot, a 10 igét, akkor arra is adott rendelkezést, hogy építsenek egy hajlékot. Egy sátrat. Egy olyan helyet, ahol ő köztük fog lakni. Nézzétek, hogy mit ír a Mózes második könyve, 25. rész, 8. 9. vers. Azt mondja Isten Mózesnek, készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját, és az egész felszerelés mintáját. Most nézzétek csak meg, milyen fontos mondatok vannak itt. Isten ott akar lakni a népe között. Azt mondja, készítsetek nekem egy hajlékot, mert ott akarok lakni közöttetek. Utána mit mond Mózesnek? Azt mondja, hogy mindent pontosan úgy készíts el, ahogy én a mintát megmutattam neked. Szerintetek mi volt az, amit Isten megmutatott Mózesnek, aminek a mintájára el kellett készítetni mindent? Szerintetek mi volt az, amit megmutatott? A mennyei valóság. Isten valamilyen módon bepillantást engedett Mózesnek a mennyei valóságba, ahogyan Jánosnak is később, és azt mondta, hogy amit megcsináltok itt a földön, az legyen a makettje, ha úgy tetszik. Annak, ami a mennyben van. Modellezze azt, ami a mennyben van. Miért? Mert én köztetek akarok lakni, és ott akarok lenni veletek, hogy ti is velem legyetek. És azután elkészült a Szent Sátor, felraktam ide egy rajzot, ami bemutatja, illusztrálja nektek, hogy hogyan is nézett ki ez akkor. Nem tudom, hányan ismeritek, gondolkodtam rajta, hogy rakjak-e rajzot, ne rakjak-e rajzot. Én, hogyha nekem azt mondják, hogy Szent Sátor, azonnal látom magam előtt, és ez nagyon sokat segít nekem, de lehet, hogy te még nem látod magad előtt, ezért most itt van a kép, lásd. Nyilván ez egy illusztráció, de azért nagyjából leírja. Na most itt van a Szent Sátor. Látjátok, van ez a nagy téglalakú udvar, ami körbefogja az egészet. Ebben az udvarban két fontos dolog van, a nagy áldozati oltár, ahol a bűnért való áldozatokat bemutatták. Azután ott van a mosdómedence, amiben a papoknak meg kellett mosniuk magukat, mielőtt bementek volna a szentélybe, hogy tiszták legyenek. És azután ott van maga a sátor. Majd mindjárt fogok a sátorról is beszélni, hogy abban mi volt, de egy kicsit nézzétek meg ezt a rajzot. Nézzétek, itt van Izrael 12 törzse. Nem tudom, tudtátok-e, de szabályos rend szerint kellett táborozniuk. Megvolt a 12 törzsnek a helye, itt vannak a zászlók, hogy melyik helyen ki állomásozott, és nézzétek meg, hogy hogy épül fel egész Izraelnek az elhelyezkedése. Az Isten tisztelete van a centrumban. Nézzétek meg! Az Isten hajléka, aminek a legbelsejében az Isten trónja van egyébként, az van középpen. Tudtad, hogy ha te Isten népéhez tartozol, akkor így kell berendezned az életedet? Hogy minden az Isten tiszteletek köré épüljön. A munkád, az álmaid, a terveid, a viselkedésed, a pénzügyeid, és mindened, amit csinálsz. Ahogyan az életről gondolkozol, a jelenedről, a jövődről, annak mindennek az Isten tiszteletek köré kell épülnie. Isten így mutatta Mózesnek, mert ez a rend, ez a teremtés rendje. Akkor találod meg a helyedet a létezésben, ha ebbe a rendbe beleilleszkedsz. Dicsőség az Istennek. Engem ez is nagyon inspirált. Szeretném így felépíteni az életemet. hogy Istennek a tisztelete és végsősoron Isten trónja van a középpontban. Most a maga a sátor, az a belső rész, az így nézett ki, nem tudom mennyire látjátok, hogy két részre oszlott. Ez egyharmad, kétharmad arányban volt megosztva, és ez volt itt a szentély. Ahol az bizonyos áldozatok zajlottak, itt van a hétágú aranygyertyatartó, a szent kenyerek asztal, és itt volt egy illatáldozati oltár a kárpit előtt, amin folyamatosan füstölő égett Istennek az imádatára. És ott belül a kárpiton túl egyetlen egy dolog helyezkedett el, ez pedig a szövetség ládája volt, a frigy láda. Ez volt a szentek szentje, a legszentebb hely. Tudjátok miért? Azért, mert Isten konkrétan ott lakott. Az volt az ő trónja. Egy közelebbi, mi volt a frigyládának a jelentősége? Azt mondta Isten, amikor megparancsolta, hogy a frigyládát készítsék el, hogy ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Figyeljétek csak meg! Az a frigyláda, és akkor itt egy közelebbi kép róla, ezt egyébként a Jeruzsálemi Templom Intézet készítette el. Tudjátok, hogy ők nagyon komoly kutatások, bibliai leírások alapján pontosan elkészítettek mindent, ami majd a felépülő harmadik templomba szükséges lesz. A frigyláda az csak egy makett, tehát ezt nem fogják használni, mert tudják, hogy valahol megvan az eredeti, és azt majd elő fogják szedni, amikor felépül a következő templom, de megcsinálták a pontos mását. Tehát így nézett ki körülbelül a frigyláda, amit az előbb ott bent láttatok a szentek szentjében. Most nézzétek meg ezt a ládát. Mit mondott Isten? Azt mondja, hogy ott jelenek meg neked, és beszélek veled honnan? A födélről, a két kerub közül. Mit látott János a mennyben? Az Isten trónja mellett ott álltak a kerubok. Így van? Akik folyamatosan zengték, hogy szent, szent, szent az Úr. Mit mondott Isten? Csináljátok meg ezt a ládát, és én ott fogok megjelenni nektek, és onnan fogok szólni hozzátok a födélről. Ott jelentem ki magamat. Tehát a frigyláda az az Isten, a hatalmas, örökkévaló Isten földi trónszéke volt. Értitek? A hatalmas, örökkévaló Isten földi trónszéke. És amikor bevitték a ládát a szentek szentjébe, amikor felszentelték, akkor azt mondja a Biblia, hogy az Isten beköltözött oda. És akkor az a felhőoszlop, meg az, ami éjszaka tűzoszlopnak látszott, az oda ereszkedett, és Istennek a jelenléte ott volt. Ez volt a szentek szentje. És ezért a frigyládát nagyon nagy becsben tartották. Amikor Dávid király lett, sokkal később, ugye ugrunk egyet az időben, és egész Izrael népe fölött király lett, akkor az első dolga az volt, hogy a frigyládát megfelelő helyre tétesse. Mert azt mondja, hogy eddig nem figyeltünk rá. Igazából mi volt a jelentősége Dávid ezen tettének? Hogy az Isten imádását, az Isten pozícióját akarta helyreállítani a nép között. És azt mondta, eddig nem törődtünk a frigyládával, azaz, eddig nem volt nekünk fontos, hogy Isten középponti helyet foglaljon az életünkbe. Az Isten tisztelete eddig nem volt fontos számukra, de most, hogy én király lettem, nekem fontos az Isten tisztelete. Ezért a frigyládát előkeressük, és egy méltó helyre fogjuk állítani. Ádámmal beszélgettünk a héten, nagyon megfogott, elmondtam neki is, megfogott abból a részből az a mondat, hogy azt írja ott a Biblia, hogy Dávid, amikor elfoglalta az ő városát, és elkezdett házakat építeni magának, akkor a frigyládának is helyet jelölt ki. Tudod, milyen fontos az, hogy amikor az életedet felépíted, akkor az Isten tiszteletének helyet jelölj ki. Jelölj ki az életedben helyet az Isten imádásának, az Isten tiszteletének, a programodban, az idődben, a szívedben. A motivációidban legyen az életedben helye az Isten tiszteletének. Szóval Dávid oda vitte, és ott imádták az Istent. Aztán később, amikor Dávidnak a fia Salamon megépítette a templomot, azt is pontosan úgy készítették el, ahogy Isten Dávidnak megmutatta. Tehát a Szent Sátorhoz hasonlóan a Jeruzsálemi templom is a mennyei valóságnak volt a képmása itt ezen a földön. Ott is bevitték a frigyládát a szentek szentjébe. Ez az Isten trónja volt. És később Izrael történeteknek az életében azt látjuk, hogy különleges tisztelettel vették körül Izrael fiai a frigyládát. Miért? Nem azért, mert a míves alkotása miatt, hanem azért, mert az Isten trónszéke volt. És úgy gondolták, hogy amikor a frigyláda velük van, akkor Isten, mint király is velük van. És azért időnként még a háborúba is elvitték. És úgy gondolták, és ezt több helyen írjuk, olvassuk a Bibliában, most nem olvasom fel az igéjeket, ha akarjátok, utána kérdezzétek meg, és elküldöm nektek. Szóval, hogy úgy gondolták, és ez volt az igazság, hogy Isten a Fridláda fedelén trónol. Ott tartózkodik, ott foglal helyet a kérubok között. Az az ő trónja. És ezért mindig imádattal és dicsérettel vették körül. Tehát Dávid úgy építette fel a templomot, hogy az Isten trónját folyamatos imádat és dicsőítés vette körül. A nap 24 órájában magasztalták, imádták, dicsérték az Istent. És akkor lépjünk tovább az Új Szövetséghez, és szeretnék elmondani nektek valami nagyon fontos dolgot, hogy az Új Szövetségi Isten tisztelet ugyanúgy Isten trónja körül játszódik. A mennyei Isten tisztelet mi körül zajlik? A trón körül. Az ószövetségi Isten tisztelet mi körül zajlott? A trón körül. Az új szövetségi Isten tisztelet mi körül játszódik? A trón körül. Kedves barátaim, nem tudom, hogy ezt tudatosítottátok-e magatokban ma, amikor idejöttetek. Vagy miközben imádkoztunk, ez eszetekbe jutott el? Nekem igen, mert egész héten ezen gondolkodtam. Hogy én most az Isten trónjához jöttem. Figyeljetek, az, amit itt csinálunk vasárnap délelőttönként, az nem egy vallásos cselekmény, az nem egy liturgia, az nem egy zenei esemény, amikor itt dicsérjük az Urat, az nem arról szól, hogy muzsikálunk egy kicsit, azt énekelgetünk egy kicsit, a mégis a sok próza között legyen egy kis líra is. Érted? Ennek nem liturgiai szerepe van. Nagyon szeretném zenészek, énekesek, akik szolgáltok a dicsőítésben, nagyon szeretném, ha ezt megértenétek. Minden szolgáló, aki szolgál a gyülekezetben, nagyon szeretném, ha megértenétek. A kapuőröktől, ajtónállóktól kezdve a parkoló szolgálatig, mindenki. Nagyon szeretném, ha megértenétek azt, hogy amikor mi ide jövünk vasárnap, mi a trón köré jövünk. Nem kisebb helyre. A világ mindenség, az univerzum centrumába jövünk. Mert az új szövetség Isten tisztelet is a trón körül zajlik. Ez egyszerűen, nem is tudom, hogy fogalmazok, lenyűgöző. Ez megrázó. Ez elementáris. Hogy amit mi teszünk itt, az mind a trón körül zajlik. És amikor ezt nem tudod, akkor nem az fog meg, akkor valamiből kimaradsz. Nézzétek, hogy miért lehetséges ez. Azért, mert amikor Jézus meghalt, mint főpap, azt írja az ige a zsidók 9.24-ben, mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk. Figyeljétek ezt a bibliai részt, hogy mit mond itt az ige. Hogy a földi az az igazinak a képmása volt. Igaz? Erről beszéltem. De Jézus, amikor mint főpap engesztelést szerzett a világ bűneiért, akkor nem a földibe ment be, ami csak a képmás, hanem az igaziba, a valóságosba. Jézus miután feltámadt a halálból, és mielőtt megjelent volna a tanítványainak, és mielőtt megengedte volna, hogy hozzáérjenek, és megtapogassák őt, felment az atyához, áthatolt az egeken. A második égen is áthatolt, a sötétség birodalmán. Áthatolt, és bevitte a vérét oda a mennybe, a trón elé. És az mindenki elhallgatott. Akkor még nem mondták azt, hogy méltó a megöletett bárány, akkor csak lestek, hogy mi történik. És azt látták, lehet, hogy egy néhány pillanatra az a négy élőlény is elhallgatott, elakadt a szavuk, hirtelen elfelejtették, hogy szent, szent, szent az Úr, csak nézték, hogy mi történik. És az történt, hogy az örökkévaló fiú feltámadott testben bevitte az ő vérét, és oda tette a trón elé. És azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik! Bűnösök, elrontották, tévelyegnek, lázadók, de itt az én vérem, kérlek, bocsáss meg nekik! És amikor az atya látta a vért, azt mondta, hogy megbocsátok. És ha úgy vagy itt, hogy bűnös vagy még, tudd, hogy Jézus helyetted is meghalt. És az Atya Isten, a mindenható, örökkévaló Szent Isten a te bűneidet is kész eltörölni, ha hiszel Jézusnak az áldozatában. Ámen. És akkor az történt, hogy a Szentek Szentje megnyílt. Az a hely, ami addig el volt zárva, ahova nem lehetett bemenni, sokszoros óvintézkedések és korlátok és kerítések vettek körül, az megnyílt. Tudjátok, hogy miért volt elzárva a Szentek Szentje olyan hermetikusan a néptől? Azelőtt, azért, mert az Isten szentsége megölné a bűnöst. Ez nem a hátrányunkra, hanem az előnyünkre volt, vagy akik akkor éltek. Védelem miatt volt. De amikor Jézus eltörölte a bűnöket, akkor megnyílt az út a szentek szentjébe, a trónhoz. Kezded érteni, hogy mi az új szövetségi Isten tiszteletnek a lényege? Hogy mi, akik elfogadtuk Jézus áldozatát, és akiknek a bűnei eltöröltettek, nekünk van egy szabad utunk a mennyei trónteremhez. És amikor összejövünk itt vasárnap, vagy bárhol, 2, 3, 8, 15-en, az Úr Jézus Krisztus nevében, mint akik benne hiszünk, akkor belépünk az Isten trónja elé. Zsidókhoz írt levél 10. rész 19. versétől. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint ennek, akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Nézzétek, mit ír a Biblia? Hogy egy új élő út nyílt számunkra, ő Krisztus, és ezért teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez. És nem csak egy lehetőség számunkra, hanem felszólít minket, és azt mondja, hogy járuljunk oda. Az Isten hív téged nem akárhova, hanem az ő trónja elé, hogy járulj oda, gyere oda. Bizalommal, tiszta szívvel, meg vagy mosva. Ha Jézust elfogadtad, a bűneid eltöröltettek, tiszta vagy, meg vagy mosva. És szabadon jöhetsz be az Isten trónja elé. Zsidók 4.16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Fridládát úgy hívták, hogy a kegyelem trónusa. A zsidók. De az igazi kegyelem trónusa az ott van a mennyben. Na most szeretnék valamit elmagyarázni nektek. Akkor, amikor összejövünk az Isten tiszteleten, és elkezdjük magasztalni az Urat, és megszólítjuk őt, akkor a trónterembe jövünk, de nem fizikailag megyünk oda. Így van, mert itt maradtunk a terembe. Tehát nem az van, hogy felliftesztett minket az Úr. Tehát 10-kor bezárjuk az ajtót, legkésőbb 11-kor, és akkor elmegyünk fel a mennybe, és ha valaki véletlenül bejön, nem találna itt senkit, mert mi épp a trónterembe vagyunk. És ott imádjuk az Urat a 24 vénnel, meg a 110 millió angyallal, meg minden, és amikor befejeztük, visszajövünk itt, azt megy mindenki haza. Tehát nem így működik a dolog. Fizikailag testben nem megyünk oda, de szellemben igen. Ugyanis az Úr Jézus azt mondta, amikor a samáriai asszonnyal beszélgetett. Emlékeztek, erre már utaltam. Hogy eddig az Isten imádásának a helye, az Isten tiszteletének a helye, az Jeruzsálemben volt, a templomnál. Miért? Mert ott volt az Isten trónja. Ott volt a frigyláda, de most egy új korszak kezdődik. Mostantól kezdve nem kell elmenned Jeruzsálembe a templomhoz, ahhoz, hogy az Isten trónja elé járulj. Hanem bárhol ezt megteheted, mert ez nem fizikailag történik ezek után, hanem szellemben és valóságosan. Érted? Tehát amikor elkezded magasztalni az Urat, akkor a szellemi lényedben, a szellemedben beléphetsz oda az Isten jelenlétbe. A tested itt van. A lelked itt van, de a szellemed valahogy összekapcsolódik a mennyel. Tudjátok, hogy az Isten tiszteleten mi történik, amikor Krisztusban hívő, újjászületett emberek valóságosan imádják az Istent. Nem csak énekelgetnek, muzsikálgatnak, hanem belülről a szívükből imádják az Istent. Az történik, hogy összekapcsolódik a menny és a föld. Valóságosan összekapcsolódik a menny és a föld. És a te szellemed, mintha kinyúlna és úgy belemenne az Istennek a trónjához. És az Isten jelenléte itt van és körülvesz bennünket. Ez egy teljesen más perspektíva. Nagyon szeretném, hogy innentől kezdve, bármikor, amikor imádkozol, bármikor, amikor dicséreteket énekelsz, akkor azzal kezdenéd, hogy tudatosítod, hogy te most az Isten trónja elé jössz. Tudod, milyen erőteljes dolog ez? Milyen nagyszerű, milyen fantasztikus dolog ez, ahogyan feltölt, megérint. Mi történik tehát dicsőítéskor? Amikor dicsőítjük Istent, akkor szellemben a trónja elé lépünk. És ez teljesen más megvilágításba helyez mindent. Akkor itt nem arról van szó, hogy hangolgatunk egy picit, hanem megállsz, mint pap. Emlékeztek? A múlt héten vagy előtte beszéltünk erről, hogy papok vagytok. Mi, mint papok itt megállunk, idejövünk, hozzuk az áldozatainkat. Hova? Hova hozzuk az áldozatainkat? Ide a Veszprémi keresztény közösségbe? Nekem hozzátok? A KC-ba hozzátok? Nem. Hanem az Isten trónja elé teszitek oda. Ahogyan azok a papok rendszeresen bementek. Miért mentek be? Hogy oda vigyék az áldozatokat, és tiszteljék az Istent. Azért jövünk el minden vasárnap, hogy tiszteljük őt. Hogy a trón köré összegyűjjünk. Ember, szükséged van erre. Erre vagy elhívva. Ne szalaszd el, ne mulaszd el. Ne helyezd hátra a sorba. Hanem gyere, és tiszteljük együtt az Istent. Az ő trónja körül. Hétről hétre. De eljön az az óra, mondta Jézus, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és valóságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Szeretnék majd arról beszélni, hogy amikor így lépsz be az Isten trónja elé, akkor mi lesz ennek az eredménye? Hogy amikor ott vagyunk, mint gyülekezet az Isten trónjánál, akkor mi történik? 6 nagyon fontos dolgot szeretnék erről elmondani. Úgyhogy majd legközelebb, valamikor egyszer sor kerítünk rá. De most arra kérem a zenészeket, hogy gyertek ide előre. És most gyakorolni fogjuk magunkat ebben.